Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A mai arénában elsősorban a tokiói olimpia elhalasztásával, a körülményekkel és a sportélet felborulásával foglalkozunk, azután, hogy az elmúlt heteket egyértelműen meghatározta a koronavírus járvány terjedése. Elsőként köszöntöm a vonalban Vajda Lászlót, a 2022-es pekingi téli olimpia szervezőbizottságának tagját, több korábbi nyári olimpiai játékok egyik kulcs szervezőjét. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Néhány nappal ezelőtt röviden már beszélgettünk a halasztás bejelentése után nem sokkal. Az elmúlt három nap alapján hogyan csapódott le a következő olimpia a 2022-es téli játékok helyszínén Pekingben, ez a mostani tokiói halasztás?
Hát egyértelműen számunkra az a nagy kérdés, hogy a halasztásnak lesz-e bármilyen hatása a 2022. februárban esedékes Pekingben tartandó téli olimpiára, és egyenlőre úgy tűnik, hogy nem. Ezt egy kicsit halkabban mondom, mert hiszen a halasztásról már mindenki tud, de azt, hogy hova halasztják a 2020-ban, most már ugye nem bonyolódott tokiói olimpiát 2021-es évben, ezt még nem lehet tudni. Elképzelhető, hogy ha ez nagyjából a 2020-as időszaknak megfelelő időintervallumba került, tehát valahova július végi és augusztus első felére 2021-ben, akkor mindössze 5 hónap fogja elválasztani a nyári olimpiát a rákövetkezendő téli olimpiától, az általunk szervezett pekingi téli olimpiáról van most szó, és ez is ugyanúgy precedens nélküli, mint egy nyári olimpia, vagy egyáltalán egy olimpia halasztása.
Okozhat ez egyébként problémát?
Az igazság az, hogy házon belüli szervezés szempontból nem. Én ezt nagyon magabiztosan merem kijelenteni, mert mi a saját időrendünknek megfelelő ütemben folytatjuk a munkát. Egyébként itt Kínában a helyzet normalizálódni látszik. Én most már lassan 6-7 hete járok be dolgozni, február eleje óta. Minden nap az irodában vagyok, és úgy tűnik, hogy Pekingben a helyzet majdhogy nem normális már. Ma egyébként, hogy jöttem haza munkából, elég nagy forgalmi dugókba keveredtem, amit most nem bántam, mert úgy éreztem, hogy a város valóban föléled, és visszazökkenünk a normális kerékvágásba. Tehát a házon belüli szervezés szempontjából véleményem szerint nem lesz hatása a 2021-re áthúzódó nyári olimpiának, a mi 2022-es téli olimpiai szervezésünkre. Inkább a partnereknél, leginkább a televíziós közvetítésekért felelős nagy tévétársaságok stábjainál lehet ennek valamiféle dominó effektusa, hiszen az NBC például, az amerikai jogokkal rendelkező televízió társaság egy nyári olimpiára közel 5000 fővel vonul ki, és ezeknek az embereknek az újra mozgósítása alig 5 hónap múlva elképzelhető, hogy valamiféle kihívást jelent, de szervezetileg mi úgy érezzük, hogy mi rendben leszünk.
Ugyanakkor, ahogy arról korábban is beszélt, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság fő célja mégiscsak az, hogy jövő júliusban, augusztusban tartsa meg az olimpiát, és a két tenisz Grand Slam torna közé lőtte be ezt az időpontot, tehát a wimbledoni angol nyílt teniszbajnokság, illetve az Egyesült Államok Grand Slam tornája közé, ez tehát azt jelenti, hogy van egy nagyjából 50 napos, szűk 50 napos időszak, amikor megrendezhető az olimpia, legalábbis a NOB reményei szerint. Most így három nap tükrében elképzelhetőnek tart-e más forgatókönyvet, és akár mondjuk egy tavaszi, nyári olimpiát?
Egészen talán tegnap estéig nem. Én is úgy éreztem, hogy hasonló időszakban lesz a 21-es rendezés, mint ami a 20-as rendezés lett volna. Ugyanakkor éppen Thomas Bachtól érkeztek olyan jelzések, a maga kétértelmű, háromértelmű módján, hiszen ezeket a dolgokat nagyon nehéz direktben egyenlőre kifejezni. De lényeg az, hogy utalt arra, hogy egy nyári olimpiát a halasztás tükrében esetleg tavaszra is el tudna képzelni 2021-ben. Még egyszer mondom, ezt nagyon finoman mondta, de egyértelmű volt az üzenet. Tehát ezzel mint egy kijebb nyitotta azt az időintervallumot, amin belül elképzelhető lehet az olimpia. Ennek megint lennének előnyei, lennének nagyon komoly hátrányai, ugye a labdarúgó bajnok, nemzeti bajnokságok, illetve az Amerikában folyó kosárlabda, baseball bajnokságok, ez nagyon bezavarna, ugyanakkor a nagy sportági világversenyeket helyén hagyhatná. Gondolok itt leginkább az úszásra, és az atlétikára, amelyek ugye jelenleg július-augusztusra vannak belőve 2021-re. Tehát mondom, egy nappal ezelőtt még azt mondtam volna, hogy igen, valószínűleg a július-augusztus, ez az ön által említett 50 napos ablak lesz az, amiben az olimpiát beillesztik, de az üzenet tegnap egy kicsit ezt megzavarta. Ezzel együtt úgy érzem, hogy nyári olimpiánk lesz 2021-ben is.
Nagyon erős két nemzetközi szervezetről van szó, hogyha a FINÁ-ról, illetve az IAAF-ről, tehát a vízes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségről és a Nemzetközi Atlétikai Szövetségről beszélünk. Nekik nyilván egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan tudják eladni a saját csúcsrendezvényüket. Ráadásul ugye, hogyha azt nézzük, akkor vízes világbajnokság két évente van, tehát ugyan kétszer olyan gyakran, mint olimpia, de mégiscsak az adott szervezetnek az a csúcs.
Így van, mind a két szövetséget azonnal megtalálták a kérdésekkel az újságírók, az érdeklődők. Értelemszerű, hogy ők ővelük kezdték a kérdést, és a többi nyári sportági szövetséget, ha tetszik, második sorba helyezték. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség részéről nagyon érdekes rugalmasság jött át azonnal. Sebastian Coe elnök természetesen nyitott mindenre, megvizsgálják azt, hogy az Egyesült Államokban szervezendő 2021-es atlétikai világbajnokságot esetleg egy évvel is eltolnák, ez is felmerült. Ugyanakkor a FINA vezetése ennél sokkal rugalmatlanabbnak tűnt, ha fogalmazhatok így. Ők nagyon szerették volna megtartani a saját idejüket. Egyébként bizarr módon a 21-es FINA világbajnokság Fukuokában, tehát éppen Japánban kerülne megrendezésre, és a július 16. augusztus 1-es dátum már fixálva is van erre. Úgyhogy azt hiszem első körben, ami a nemzetközi szövetségek rendezvényeit illeti, ezzel a két nagy szövetséggel kell valamilyen módon dűlőre jutni, és onnantól kell folytatni a többiekkel.
Ön egyébként elképzelhetőnek tartja, hogy akár egymás után megrendeznek egy vízes világbajnokságot, majd pedig az olimpián is minden disziplinában hoztanak érmeket?
Nem vagyok a szószoros értelmében véve sport szakember, a szónak az edzői, sportorvosi, sportegészségügyi értelmében, de tapasztalatom talán van, hogy az ösztönös érzésem, hogy itt a formába hozással eleve óriási gondok lennének.
És a marketinggel?
Ezzel szerettem volna folytatni, és ugyanakkor ez az a két szövetség, amely a saját eseményéből nagyon jelentős bevételeket tud generálni. Éppen ezért őnekik természetesen nem érdekük, hogy azonnal egymás után két ilyen szintű versenyt bonyolítsanak le. Tehát ami a dolgoknak a gazdasági oldalát illeti, a marketing, a sponsorship és egyéb dolgokat, itt természetesen mind a kettőnél föl fognak merülni kérdések, kérdőjelek. Van egy olyan érzésem egyébként, ez megint csak a sorok között olvasván az elmúlt néhány napban özönlő hírek közepette, az az érzésem, hogy a NOB belefog, és kénytelen is lesz belenyúlni a zsebébe, és anyagilag is hozzájárulni, nem csupán a Tokióban konkrétan felmerülő költségekkel kapcsolatosan, hanem a sportvilágot teljesen fölborító halasztást követő anyagi gazdasági hatásoknak a kezelésében is.
Ami a szervezők munkáját illeti, mekkora kihívás vár arra a stábra és arra, ahogy ön is mondta néhány napja, akár 300 ezer emberre, akinek valószínűleg egy évvel későbbre kell a legjobb formáját időzíteni, hogy az olimpia a lehető legjobb legyen?
Gondolkodtam ezen, megmondom őszintén, szervezésben dolgozom több mint két évtizede, és én magam természetesen nem éltem még meg efféle halasztást, de azonnal az embernek beindulnak a gondolatai, hogy egyáltalán hol is kezdeném. Az a véleményem, hogy amíg a dátum nincs meg, nagyon-nagyon nehéz érdemben hozzányúlni a dolgokhoz. Tehát az első és legfontosabb feladat, egyébként ez John Coates, a NOB végrehajtó bizottságának tagja és a Tokiói Koordinációs Bizottság NOKTAG vezetője is jelezte, hogy az első lépés természetesen az kell, hogy legyen, hogy valamiféle konszenzus alapján, de meg kell határozni, hogy mikor legyen az elhalasztott olimpia. Ezt követően Toshiro Muto, aki a főigazgatója a Tokiói Szervezőbizottságnak, azonnal azt mondta szinte ösztönszerűen, hogy ezres nagyságrendű szerződéseket kell azonnal átnézni és módosítani, amennyiben lehet. Tehát itt az ezres szám, 1000-2000 szerződésről lehet szó, de kisebbek, nagyobbak is benne vannak, helyszínre vonatkozó, szállásokra vonatkozó és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó szerződések. Tehát az első lépések között a jogi keretek valamiféle áthelyezésével vagy áttolásával kell kezdeni. Ebben természetesen benne van az, hogy a létesítmények bérlete, hiszen a szervezőbizottságok értelemszerűen nem tulajdonolják a létesítményeket. Ezeknek a bérleti használati kondícióit azonnal meg kell nézni. Itt biztos vagyok benne, hogy az új létesítmények esetén az utóhasznosításnak egy teljesen más ütemezése indul, a meglévő helyszínek esetében pedig az helyszínek tulajdonosaival le kell ülni egyenként, és átbeszélni azt, hogy milyen módon áll rendelkezésre, ha rendelkezésre áll az adott helyszín egy évvel később. És ezen kívül lehetne beszélni a repülőjegyekről, lehetne beszélni a lefoglalt nagyon sok ezer vendégszállással kapcsolatban Japánban a nyár főszezon, tehát a turista szezon 2021-ben biztos, hogy borul, vagy a szervezés hatása miatt. Úgyhogy rengeteg olyan dolog van, amely azonnali figyelmet igényel, de még egyszer hangsúlyoznám, amíg nincs dátum, nagyon nehéz érdemben hozzányúlni a dolgokhoz.
Szervezőként egyébként az ilyen nagyobb kihívásokat hogyan lehet kezelni? Azért a korábbi olimpiai játékoknál is voltak problémák. Emlékezhetünk, hogy Athénban is voltak nehézségek az olimpia megkezdése előtt, még ha aztán a játékok maga jól is sikerült. A 2008-as pekingi olimpia előtt a légszennyezettségi adatokkal voltak gondok. 2012-ben a terrorfenyegetettség miatt aggódtak Londonban, 2016-ban pedig a nyári olimpia előtt gyakorlatilag a Zika vírusról szóltak a hírek, még hogyha végül a helyiek meg is tudták oldani ezt a problémát. Egy szervező egy ilyen jellegű kihívást hogyan kezel?
Igyekszem nem közhelyszerűen válaszolni, mentálisan nagyon erősnek kell lenni. Eleve úgy érzem, hogy aki felelős pozícióban efféle szervezetbe kerül, látnia kell azt, hogy egyfelől nincs második esély, tehát nem lehet megpróbálni, nem sikerül, javítok, vagy módosítok, és újra próbálom. Tehát egyetlen egy lövésre van lehetőség. A másik az, hogy az idő vészesen szorít mindig. Tehát ez egy olyan projektmunka, amelynél nincsen halasztás, nincsen tolódás. Egyébként érdekes, hogy ezt pont most mondom, hiszen az olimpiát éppen egy évvel eltolták. Tehát eleve nagyon feszített és mentálisan nagyon nagy kihívást jelentő a munka nap mint nap, és ez egyre jobban szorít. Ami egy nagyon érdekes kérdés például az az, hogy ha valami beüt, akkor a humán erő hozzáállása a szervezetnek milyen a saját munkatársai felé. Egyetlen dolog jut eszembe hirtelen, Athénben megéltem a szeptember 11-i eseményeket akkor, és alig két évvel voltunk a szervezésünk vége előtt, illetve az olimpia levonyolítása előtt, és minden feje tetejére állt a világon. És nagyon-nagyon nagy szükség volt arra, hogy mentálisan is és érzelmileg is tartsák a lelket, ha tetszik, a munkaerőben. Ez most Tokióban szintén meg fog jelenni nagyon erősen. Véleményem szerint az anyagiakon kívül ez az egyik legnagyobb kihívás, a motiváció fenntartása, illetve az a fajta jó értelembe vett dac és eltökéltség kifejlesztése, ami tovább viszi azt a mintegy 5000 főállású alkalmazottat, akik már így is ki annyi, de átlagban 3-4-5 évet már beletettek az olimpia szervezésébe. Úgyhogy megint elkanyarodunk oda, a nagy kérdés mindenki fejében az elsősorban, hogy mikor lesz a 21-es rendezés.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szempontjából mennyire okozhat nehézségeket az, hogy mondjuk a következő időszakban, amikor az olimpiai pályázatokról lesz szó, bizony a kandidálóknak eszébe juthat, hogy óriási kockázatot is vállalnak, talán még nagyobbat, mint sokszor arra gondolni lehetett, és most ez a tokiói olimpiai halasztás, amellett, hogy nagyon költséges, sok szempontból ebben az időszakban akár a szervezőknek, akár a sportolóknak nagyon lehangoló, tényleg egy olyan tényező, amellyel innentől számít.
Éppen Athén kapcsán merült föl legelőször az, hogy az olimpiát biztosítani kellene, ami ha más nem, de legalábbis az anyagi oldalon adna egy olyan biztonsági hálót ennek a megaszervezésnek, hogyha bármilyen oknál fogva az nem sikerül, vagy elhalasztódik, vagy nem történik meg, akkor legalább a defektebb anyagiakat valahogyan a szervezőbizottság, illetve a NOG és a NOG partnerek visszakaphassák. Ennek vannak már módozatai, de igazából úgynevezett teljes biztosítást nem sikerült az olimpiára, mint eseményre megkötni. Biztos vagyok benne, hogy az úgynevezett host city contract, ami ugye az olimpiának helyet adó várossal kötendő NOG szerződés, amely részletesen leír minden követelményt és feladatot. Ebben biztos vagyok benne, hogy a jogászok most külön figyelemmel fogják kiegészíteni, változtatni azokat a passzusokat, amelyek egy esetleges halasztásra vagy törlésre vonatkozhatnak. Hogy ezt milyen módon lehet megoldani, ezt megmondom őszintén, én nem tudom. Biztosítási szempontból ezt mindenképpen meg kellene vizsgálni. Az az érzésem, hogy a jövőre való tekintettel ez szorosabban, konkrétabban, bővebben, átfogóbban fog bekerülni ezekbe a szerződésekbe.
Beszéljünk a 2022-es pekingi olimpia szervezéséről is. Mennyit látnak most a költségekből, hol tartanak az előkészületekkel?
Időarányosan állunk, semmilyen területen nincsen lemaradásunk, amit nagyon büszkén és nagyon nagy örömmel mondok. Valamennyi helyszínt, az új helyszíneket is, az olimpiához kötődő, de nem sport helyszíneket és beruházásokat is, illetve a felújítandó sport helyszíneket is ez év végéig, tehát 2020 végéig átadjuk. És ezt látván, hogy milyen készenléti állapotban vagyunk, és ismervén a kínai építőipar teljesítményét, ezt teljes magabiztossággal mondom. Tehát semmiféle olyan logisztikai helyszínre vonatkozó, vagy szervezésre vonatkozó kihívást nem érzek, nem látok, amely majd esetleg az előttünk levő szűk két évben valamilyen módon is kihívások elé állítaná a szervezetünket. Ami az anyagiakat illeti, a büdzsé nem ment el, ott van, ahova terveztük, és nagyon-nagyon gondosan figyelünk arra, hogy ne szaladjanak el a költségek. Erre Kínában nagyon sok lehetőség is van, hiszen állami támogatás, állami segítség nagyon erős, és az árak kontrollja értelemszerűen nagyon erős. Tehát úgy érzem, hogy mi jól állunk, egy picit most csöndbe vagyunk, úgy érezzük, nem rólunk szól most ez az időszak. Hagyjuk azt, hogy a japán kollégák és Japán és a NOB tisztázza a körülményeket Tokió körül, és aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Van egy dolog azonban, amit említenék, ami érdekes. A napokban találkoztam egy véleménnyel, és megfogott, megmondom őszintén, én nem is gondoltam erre első körben, hogy ami például az úgynevezett olimpiai termékek, az olimpiai emblémát viselő különböző árucikkek eladását illeti, ezen a téren ez a halasztás biztos, hogy többletbevételhez fog vezetni egyébként, és ki fogja futtatni jobban a tokiói olimpiai periódust, amely alatt ezeket árulni lehet. Ez hathat a mi általunk elindítandó, Tokió után elindítandó hasonló kampányokra. Tehát itt kell, hogy a marketing szakemberek leüljenek és összehangolják azt, hogy a még futó tokiói és a már elinduló Peking 2022-es marketing tevékenységnek az összehangolása, összefésülése milyen módon legyen meg.
Van-e szükség egyébként külön országimás kampányra? Kérdezem ezt már csak azért is, mert az elmúlt időszakban vannak olyan részei a világnak, ahol a Kína ellenesség felerősödött, akár csak a koronavírus járvány miatt is.
Igen, én Kínában élek 15 éve most már, és érzékelem azt, hogy hullámokban jön a pozitívabb, kicsit negatívabb, könnyebb és nehezebb időszak Kína kapcsán. Kína hatalmas ország, nem szeretnék közhelyekkel válaszolni, de egy ekkora ország és egy ilyen gazdasági és politikai tényező óhatatlanul is véleményt hoz ki mindenkiből, és általában ezek a végletekbe mennek. Kína most igyekszik a koronavírus kapcsán szolidaritást mutatni, segítséget nyújtani, nem csak szóban, hanem konkrétumokban is. Más kérdés, hogy erre mely országok vagy mely régiók vevők jobban és melyek kevésbé. Kína biztos, hogy külön fókuszba fog kerülni, és támadások fókuszába is fog kerülni, kritikák fókuszába is fog kerülni, hogy a 2022-es olimpia közeledik majd, és túl vagyunk már a halasztott Tokióin. Biztos vagyok benne, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos, a Kínában levő bizonyos régiókban vélt vagy valós biztonsági, rendőri, hatósági intézkedések körül ismét fel fognak erősödni a kritikai hangok, csak úgy, mint 2008 előtt is egyébként ezt az időszakot átéltem én magam is itt Kínában. Az ember nagyon nehezen kezeli ezt a dolgot olyan szempontból, hogy természetesen van véleménye, érzékeli a dolgokat. Itt lakván, de nem járván feltétlenül, mondjuk Tibetben van, Xinjiang provinciában, ugye az északnyugaton, ahol az ujgur kisebbséggel kapcsolatban fölmerült sok kritika. Én magam egy kicsit úgy vagyok ezzel, hogy végzem a dolgom, én engem mint szakértőt kértek föl, és szakértelmemmel igyekszem hozzájárulni a sikereinkhez, és Kína kezelni fogja, úgy, ahogy kezelte 2008-ban is ezeket a dolgokat, én biztos vagyok benne.
A fenntarthatóságot és a klímavédelmet mennyire tudják figyelembe venni a 2022-es olimpia megtervezésekor?
A kínai szervezés, a 22-es pekingi olimpiai projekt egy, a szónak most az igazán jó értelemben véve, ez egy kirakat projekt. Tehát itt meg tudja mutatni Kína azt, hogy milyen szigorú szabályok mentén, a fenntarthatóság, a környezettudatosság mentén épülnek például nem csak a sportlétesítmények, hanem minden ehhez kötődő közlekedéshez leginkább kötődő infrastruktúra is. És ezeket a szabályzókat, amelyeket a legmagasabb szintű nemzetközi szervezetektől vették át, ezek egyébként beültetődnek a kínai jogi rendszerbe is, és építőipara vonatkozó előírások rendszerébe is. Tehát mindenképpen ennek van egy ilyen szempontból jótékony hatása, és mint mindenhol Kínában is, az a szorítás nyomja az országot, hogy egyfelől fönn kell tartani a gazdaságot, ugyanakkor az energiaigény hatalmas, és természetes, hogy a zöld energia egyre jobban előtérbe kell, és kellene, hogy kerüljön. Ahol Kína nagyon nagy hátránnyal indul ebben a törekvésben, és nem szeretnék elkanyarodni az én szakterületemtől, de hát Kínában óriási szénkészletek vannak, és a kőolaj, földgáz készletek pedig ezzel szemben nem olyan mértékűek, tehát ez a kihívás biztos vagyok benne, hogy a kínai gazdaságot és a kínai környezet tudatosságot, fenntarthatóságot még egy néhány évtizedig befolyásolni fogja.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Önök az elmúlt szűk fél órában Vajda Lászlót hallották Pekingből, hamarosan folytatódik az aréna, a következő fél órában Szabados Gábor sportközgazdásszal beszélgetünk.